Rasputin már a maga korában is nagyon ellentmondásos és vitatott személyiség volt, hiszen egyszerre tartották szentembernek, látnoknak és az ördög emberének elsősorban a szexuális élete és az orgiái miatt. Ez a darab, a Szőcs Gézái, illetve Szárdár Tagirovszkinak az értelmezése, a sokféle személyiség jegyből melyikre összpontosít nagyobb mértékben? Tehát melyik részét ismerjük meg ennek a sokféle Rasputinnak?
Tulajdonképpen a szereposztás akkor történt, amikor először olvastuk a darabot. Én nekem fogalmam nem volt, hogy én fogom ezt a szerepet játszani. De amikor elintette Szárdár a példányt, hogy olvasd Rasputint, akkor rögtön felmerült a kérdés bennem, hogy úristen, hát mi közöm nekem ehhez a figurához. Szerencsére... Azért mondom, hogy szerencsére, mert mindaz, amit elmondtál, így van, egy ellentmondásos figura, de Szőcs Géza kiindulási alapja teljesen más értelmezés. Tudnélik, teljesen egyéni, és az egész egy parabola, ha úgy akarjuk nézni. Rasputin szemén keresztül ismerünk meg egy korszakot, és egy csomó minden mást is, amiről esetleg majd később beszélek, de visszatérve a kérdés lényegére. Rasputin egy arkangyalral beszélget. Nincs lényegében a darabban szó arról a sötét oldaláról. Csak a látomásairól van szó, arról, hogy ő az arkangyallal egy alkut köt, hogy kap egy kis időt, hogy megakadályozza a világháború kitörését. És ennek fejében elmegy négy uralkodóhoz, és megpróbálja őket lebeszélni a háborúról, ami természetesen nem sikerül. Na most az ő karaktere e körül forog. A történelem kerekét próbálja visszafordítani, ami egy reménytelen vállalkozás, és ebben a darab végére tulajdonképpen bele is őrül, és be is kerül a néva vizébe, ahogy tudjuk azt. De a darab lényegében nem történelmi realitásokon alapul, hanem mondom, egy parabola, egy látomás, egy vízió, és egy történelmi figura által elképzelt jelenség lényegében.
Mondod, hogy parabola, és hogy találkozik a történelem fontos személyiségeivel, királyokkal, császárokkal. Megmaradunk abban a korban, vagy valahogy beszél az előadás arról is, amit az egész 20. század jelentett? Tehát van-e ennek egy ilyen történelmi víziószerűsége olyan értelemben, hogy előrevetíti mindazt a szörnyűséget, amit a 20. század is hozott az emberiségnek?
Úgy van megírva, hogy bármit lehet belőle csinálni. Kicsit hasonlít ilyen szempontból a Wojciechhez, de ennek van eleje, van vége, és van egy jól megformált fejlődése. De nagyon sok rétegű, és sok mindenről szól. Hát a központi témája nyilván a háború, és ezen belül lényegében a múlt század borzalmai kapnak ebben fő hangsúlyt, a spanyol náthától az atombombáig. Tehát bár az első világháborúról szól, és tulajdonképpen az akkori uralkodókkal találkozik Rasputin, de szó van az atombombáról is, és arról is, hogy hova vezet az első világháború borzalma, és hogy ebből nem tanul az ember, és következhet egy második világháború, és létrejöhet egy Auschwitz is annak tanulsága után, hogy mit jelentett az első világháború. És ez a borzasztó, hogy rettentő aktuális ez a téma. Nagyon furcsa, hogy ez a bemutatónk tulajdonképpen a 2019-2020-as évad elején volt, amikor szeptember-októberben, és ezután következett a pandémia, ami ugye derékba törte valamilyen szinten az előadásnak a menetét, a kijátszottságát, de ennek ellenére mégis a csillagok állása úgy alakult, hogy amiután megszűntek ezek a gátak, elég sok helyre sikerült elvinnünk, és most Kolozsváron lesz a 29. illetve itt Szatmáron a 30. előadás ebből, lassan már 5 éve volt a bemutató. Na most visszatérve a rétegekre, tehát elsősorban nyilván a háborúról és a múlt század borzalmairól szól, és arról, hogy nincs tanulság. Tehát ha le is vonja bárki a tanulságot, akkor a hiúság, az ostoba hatalomvágy, a történelmi vétség lényegében az kipusztíthatatlan, kiírthatatlan. Van ez a pillangó hatásnak nevezett elmélet, mely szerint ha a pillangó úgy meglibbenti a szárnyát, az borzasztó következményekhez is vezethet akár, az a hatás. Na most így van ez a történelemben is, hogy egy egyszerű kis dolog, ha köré gyűlnek szörnyűségek, akkor szörnyűségekhez vezethet, vagy épp ellenkezőleg. Na most a 20. század erről tanúskodik, hogy szörnyűségek történhettek, és íme a 21. században is borzasztó volt tapasztalni azt, hogy felújítottuk a Rasputyint, és néhány héttel később kitört az ukrán háború. Rájöttél, hogy ember, hát itt mellette történik az a dolog, amit Szőcs Géza előrelátott Rasputyin figuráján keresztül. Borzasztó ezt tapasztalni és érezni a saját bőrödön. Az embernek elszorul a torka, és a tehetetlenségtől őrjöngeni kezdene legszívesebben. Ezen kívül, tehát amit most elmondtam, a magányról is szól, az elszigeteltségről, a meg nem értettségről, amikor az ember azt érzi, hogy tudja, hogy most mi következik, hogy mi az igazság, és elmondja, és akkor bambán néznek rá, és nem értik, hogy miről beszél. Ez a korunk sajátja is. Éppen ezért én úgy látom és úgy érzem, hogy ez nem vesztett semmit sem aktualitásából, sőt, a történelem egyre időszerűbbé teszi ezt az egész előadást. Ezen belül Szárdár megtalált egy olyan formát, amivel eddig nem találkoztam, hogy egy történelem lecke is tud lenni azoknak, akik nem sokat tudnak erről a korszakról. Ugyanis az előadás formailag úgy néz ki, hogy vetítések is vannak különböző szövegekkel, amelyek pontosan leírják annak a kornak a sajátosságait. Úgy, mint mondjuk Auschwitzról számadatok kerülnek a vetítőre, hogy most ennyi millió halott. Ki volt Himmler? Ilyen száraz történelmi tények kerülnek kivetítésre, miközben zajlik az előadás, és történnek a dolgok a színpadon, vagy akár a nézőtéren. Ezt mi az elején úgy fogadtuk, hogy hűha, hát ez nem tereli el a nézők figyelmét vajon a színpadon történő dolgokról? És nem. Szárdár bízott abban, és joggal bízott abban, hogy a mai kor embere képes befogadni több helyről jövő információkat, és azokat egyszerre idegen csúf szóval élve processzálni, vagyis feldolgozni. Kísérlet volt, mert ez az egész próba folyamat úgy indult, hogy nem nagyon tudtuk, mi lesz belőle. Aztán utólag derült ki, hogy Szárdár munka módszere az volt, hogy egy katedrálist úgy tudott felépíteni, hogy egyszer fent a keresztet rakta fel, vagy tudom is én a templom tetejével kezdte, az alapok nélkül, de utána rögtön az alapokhoz ment, és közben kialakult egy olyan mozaik, amely végül összeállt egy teljes egészé. És itt feltétlenül meg kell említenem azt a fajta szeretetet, ami a próba folyamatot jellemezte, és egy olyan kiváltságos helyzetet, amikor elég sok ember egy irányba tolta a szekeret, feltétel nélkül. Ez gyönyörű volt, ez nagyon ritkán adatik így meg, szerintem, vagy legalábbis én úgy tapasztaltam.
Végignéztem néhány előadás fotót, és az volt az érzésem, hogy minden egyes karakter túlsminkelt, vagy maszkkal ellátott, és mintha te lennél az egyetlen emberarcú figura ebben a csapatban, ennek van valami jelentőség, egyáltalán jól látom én, olyan, mintha meg akarta volna emelni Rasputyinnak a figuráját, egyfajta reális, valós, tényszerű embernek akarta megmutatni. A többieknél meg az az érzésem, hogy valószínűleg belefér egy kis cinizmus vagy irónia is, ahogy viszonyul hozzájuk, tehát mindenképpen őket elrajzolta. Miért?
Ezt pontosan látod. Pont erről beszéltem az előző kérdés kapcsán, hogy itt a magány és az elszigeteltség nagyon fontos, és hogy az emberi arc, aki az igazságot próbálja valamilyen szinten felfedni, idegenné válik. Na most a bamba világ, most a bambának nevezem, de a bambaság az nem feltétlenül ostobaságból fakad, hanem különböző irányból jöhet. Hatalomvágyból, hiúságból, büszkeségből. Ez a nekem legyen igazam akkor is, ha valahol a lelkem mélyén úgy érzem, hogy a másik talán közelebb áll az igazsághoz. És ezzel veszi fel a küzdelmet és a reménytelen harcot Rasputyin. Ez ellen próbál menni, és ebből kifolyólag ő az egyetlen emberi arc, aki közben az arkangyalokkal beszélget, és egy nagyon nemes ügy érdekében cselekszik, a béke ügyében, a szeretet ügyében jár közben, de kudarcra van ítélve kezdettől fogva. Viszont egy pillanatig én beszéltem nézőkkel is, vagy én magam is azt érzem, miközben játszom ezt az előadást, hogy egy pillanatig még reménykedek abban, hogy talán sikerül, talán most ezen az előadáson sikerül megváltani a világot, sikerül lebeszélni Ferenc Jóskát a háborúról. Persze nem sikerülhet, de azt hiszem, hogy talán a színház vagy a filmművészet értelme az, hogyha egy kicsit is felpiszkálja bennünk azt a reménységet, ami a lelkünk mélyén ott van. Tudjuk, hogy Hamlet meg fog halni, de ha az előadás során azt hisszük egy pillanatig is, hogy íme hát Hamletnek igaza van, hát értsétek már meg, és meg fogja úszni, legalábbis nekem ez nagyon fontos egy előadásban. Egy ilyen bulvár vígjátéknak ez nem lehet célja, mert annak a szórakoztatása célja. De egy ilyen mélyebb értelmű előadásnak azt hiszem, hogy ez lehet valahol a lényege. Hogy egy pillanatra higgyük már el, hogy jóra fordulnak a dolgok, még ha tudjuk is, hogy nem. Na most ezen belül Rasputin arca emberivé válik, a többiek pedig maszk mögé rejtőznek, hiszen minden napjainkban találkozunk számtalan, vagy akár mi magunk is sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy maszkokat kell viseljünk.